Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Ős káosz a stúdióban, de legalább néhány másodperccel korábban kezdtük el ma a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án, ugyanis Ács Gábor minősíthetetlen stílusban leugrott a mikrofon előtti kakas ülőről, és balra el. Nem értettem, de úgy látszik, visszatért. Mi történt?
Mert, mintha nem láttad volna, hogy
én hallottam.
Füles nélkül ugrottam le, és füleselt tértem vissza.
Ez nagyon félreérthető. A mi kapcsolatunk Ács Gáborral egyáltalán nem bántalmazó. Én soha nem adtam neki fülest. Nem ettől ugrott el a mikrofon elől. Ezt fel vagyok háborodva, hogy ennek egyáltalán a gyanúja felmerül.
Felkérném azokat a kollégákat, akik az előttünk akármikor felbukkanó műsorsávban saját fülessel vagy füles nélkül dolgoznak, és szükségét érzik, hogy a miénket eltüntessék, hogy ugyan már állítsák
sikerülni
vissza az eredeti állapotot a stúdióban, hogy ne essünk bele folyamatosan ilyen apró
nem fog helyekbe sikerülni, ennyi erővel Vladimir Putyint is felszólíthattad volna békekötésre, kb. Ugyanannyi az eredménye a két felszólításnak, csak mondom. A Millás reggeli ma reggel két műsorvezetőt is rendelkezésetekre. Bocsájt, drága hallgatók, az egyik
módon,
Ács Gábor.
Nem. A másik, ahogy azt már hallhattátok, és kiderült. Mihálovics András, aki azt mondta, hogy nincs jó kedve, úgy nem tudom, mi fog ebből
nem
kisülni.
Nem nekem, de... neked.
Nekem? Nekem teljesen, én élek és virulok.
Tehát, hogy a miniszterelnök miért nem ad tisztességes interjút, miért kell futni a miniszterelnök után kamerával, és miért kell ezt győzelemként tálalni, hogy mond három mondatot futtába.
Nem, én csak azt mondta, hogy ebbe iszonyat energiát fektet a független sajtó, hogy a kamerás,
hogy a kamerás
szabadcsapatok üldözze, és fél évente két szót oda böffent nekik a miniszterelnök, hogy bármelyik potentát, akkor ezt ünneplik ilyen óriási teljesítményként. Igazából nem, ezt nem látom. Annyi minden hasznosat lehetne abban az időben csinálni, de jó, én értem, lehet, hogy sokan megnézik ezeket a videókat akkor, de hogy nagy jelentősége, értelme az szerintem nincsen. De hát ez csak egy magánvéleményem. Duzzogtam ezen, csak úgy inkább értetlenkedtem.
Mert bár politikamentes a műsorunk, vagy igyekszik, bár minden politika manapság mielőtt megint vitriolos tollú és karmú hallgatói hiénák és kesejük csapnának le zsenge húsunkra, el kell mondanunk, hogy minden politika persze, de mi próbáljunk, de azért magánemberként szoktunk ezekről a dolgokról beszélni. Talán túl sokat
jó,
hát is.
Meg a hallgatók is írják, például 2022-ben Marinéni krumplit kapott, 2026-ban már csak a krumpli áfáját kapja. Hát szerintem például
szerintem
a teljes tévedésben van. Tehát a krumpli áfáját kapja, az már biztos, és szerintem az még majd később fog kiderülni, hogy krumplit is fog kapni, nem is egy zsákkal, hanem lehet, hogy hárommal. Tehát, de az majd később jön. Az mindig
hát
a utolsó pillanat.
Ez attól függ, hogy a repülő rajt az hogy sikerül.
Hát,
ha jól sikerül, akkor hárommal, hogyha nem, akkor másféllel, mert a tavalyit mindenképp meg, vagy a legutóbbit meg kell fejelni. Na, menjünk tovább. 0630-as 698-0980 volt-e még valami érdekes Gézuval, D-kartárssal, stb. Stb.
Igen.
Na, áttörés.
Igen, várjál csak, hogy át kell pattannom. Úgy emlékszem, hogy Gézu kollega akkor mégis WhatsAppos.
Mégis WhatsAppos, igen.
Nem, azt mondja, hogy nem, ott Dékartás 28 perc. Ó, az ott akkor az... Igen, ő is írja, hogy péntekhez képest erős a
igen.
forgalom.
Határozottan meg tudom erősíteni.
Talán egy kicsit meglepő. És Gézu pedig egy ilyenbe futott bele, és örökítette meg életképben, amit én elküldött nekünk, hogy belefutottam frankónak látszó kézműves kenyérbe, hát persze, hogy kovászos, meg kézműves sörbe is. Mindegyik botrányosan rossz volt, de legalább drága. Hát szerintem ez is nagyjából sokunknak megvolt már. Úgyhogy ezt nehéz.
Én nem sajnálom, én most vívom a kenyérforradalmat. Nem akarok reklámot csinálni, hogy hol veszek kenyeret, de most először fordul az elő velem hosszú és rögös életem során, hogy nem bánom az érte kifizetett pénzt, mert olyan jó minőségű, és annyira eltartható, és persze. annyira finom még egy hét után is, hogy penész, nem, amely ez esetben képzavar, de...
Nem, teljesen igazad van. Ha valaki megtalálta a megfelelő helyet, a megfelelő minőséget, akkor azért tényleg érdemes tenni is, meg kitérőt is tenni, hogy megszerezd, ez teljesen oké, csak amikor valahol éppen vagy, és úgy gondolod, hogy na ez igen. most jó lesz, és,
na,
és
akkor jön
kiderül,
a csalódás.
Kiderül, hogy sokszor, előbb kifizetted, és mégsem azt, tehát ez egy másik helyzet.
Na,
viszont Bringás Feri egy új közlekedési problémáról ír, ezt gyorsan még szerintem vigyesszük ide, az tényleg egy gócpont tud lenni. A Kiscelli utca hegyre vezető oldalát a Bécsi úti torkolat közelében felbontották. Igaz, hogy csak egy rövid szakaszt érintenek a munkálatok, a környéken enélkül is gigadugó szokott lenni. Megközelítések kizárólag léghajóval, vagy online ajánlat a Google Earth-on, otthon gép előtt ülve.
Kedves Feri, tökéletesen egyetértek, arra térek meg Végváramba, minden adás után, és rá kell jönnöm, hogy ez az út már nem az az út, mi régen volt.
Fölmész a meredeken?
Fölén. Aha. Minden körülmények között kell az adrenalin.
Az jó az a szakasz, nekem az egyik kedvenc szakaszom.
Azért főleg, hogyha előtted lévő kollega megijed, mert rájön, hogy elfogy a sebesség a kanyarban, és emiatt...
Lehet gyakorolni igen. a kézifékes elindulást, amit egyébként elfelejtenénk.
Füstölő, ferrobosszak, stb. Én ott egyszer voltam, olyan képzeld el, hogy még jeges vagy vizes is volt az út, és az volt a marha nagy szerencsém, ott a tetején, ahol mondod, hogy ott van egy irodaház balra.
Balra, igen.
És képzeld el, egy ilyen jó ember megakadt.
Lefelé.
Fék, de nem, fölfelé. Fölfelé? Füstölgött, és szépen csúszott vissza az autó a vizes és vagy jeges izén. És annyit tudtam csinálni, hogy rükverc, és betolattam az irodaháznak a bejáratához, mert mögöttem meg már jöttek, tehát nem tudtam volna hova menni.
Akkor még gyorsan reagáltál
a lélek. Igen. És a csávó utána még ott küzdött, nem tudom néhány percig állt az egész Kiscelli, mert nem bírt elindulni kézifékkel sem.
Odafigyelő szakasz.
Ott. Tehát az kis alacsony sebességfokozatban nagy nyomatékkal és lassan kell megközelíteni, mert elfogy a gépjárművek többsége
igen.
tetejére. Igen. De ez nem morgós péntek,
hanem optimista. Egy nagyon érdekes, egy friss jogsival különösen ajánlott ott igen. gyakorolni, bár nem biztos, hogy sikeres lesz, és nagy elismerés övez majd minket. Emlékszem, amikor először mentem arra, nagyon-nagyon meglepődtem, hogy mennyire odafigyelős és trükkös tud lenni. Meg sokkal jobban elfogy a lendület, és váltanod kell, és pont akkor váltanod kell esetleg, visszaváltanod, amikor körülbelül egy másodperc alatt hátrafele gurulsz, annyira meredekké válik azon a rövid szakaszon, pont a kanyarban, nagyon kellemes helyszín. Lefelé szokott szerintem elsősorban dugó lenni, de ha tényleg van egy kis felbontás, jó. Viszont a hegyről nagyon nem lehet másfele lejönni dugó nélkül továbbra sem. Úgyhogy
igen.
Na, szóval Kiscelli útnál ez a helyzet. Készüljetek rá, hogy hosszabb lesz a menet idő, ki tudja meddig, ameddig azt a lyukat nem tömik be.
No, drága elemérek! Nevettek napja alkalmából köszönt benneteket a Millás reggeli stábjának minden dolgozója a épp másik oldalára forduló Kántor Endrével együtt, és a már értünk dolgozó Gede Balázzsal együtt. Nézzük meg a születésnaposok kedvéért, hogy hallható derültség a stúdióban, ugyanis akkor most zárójelben mondjuk el, hogy bármikor felhívod a Gedét bármilyen kritikával, akkor az a riposztja, hogy de hát én értetek dolgozom. Miért nem vetted fel a telefont, miért hűlt ki a balbalves, miért van dugó a Könyves Kálmán körúton, mindig így felveszed, és bármilyen problémával megkeresheted Gede kollégát, de a válasza mindig ez, hogy én értetek dolgozom. Éjt-nappal lát téve.
Adjunk neki egy piros pontot azért most is zárójelben a Csárt Máté posztját, amit idéztünk, megmondta a nagy csártista, hogy...
Megvadul,
hogy,
ha megdicséred.
Jó, akkor nem dicséred, csak a rendkedvért tegyük hozzá, hogy külön kiemeltük, hogy eléggé látványos alakzat alapján Csárt Máté azt prognosztizálta, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, kitörhet lefelé a bitcoin, és ugye ez 88-nél beszéltünk róla, 80 két napja, és most éppen a 80-ig szakadt azóta, tehát egy elég brutális visszaöntés van tényleg azóta a bitcoin piacán, és hogy erre
igen.
Ő nyomán tudtuk fölhívni igen. a figyelmet.
Nézzük a születésnaposok kedvéért, kiknek ehelyről jó egészséget és nagyon boldog, vidám életet kívánunk, hogy mi történt az ő születésnapjukon. 1986-ban Olaf Palme svéd miniszterelnök a Stockholm belvárosában közvetlen közelről lőtték le. A gyilkosság indítéka ismeretlen, az elkövetőt máig nem találják. Ez a tökéletes politikai gyilkosság. De egyébként rengeteg összeesküvés van, hogy miért pont Olof Palmét, miért pont így, stb. Aztán 1997-ben kitört a Postabank pánik, emlékszünk, drága hallgatók? Hű, micsoda tömegjelenetek, hű, micsoda turbulens sajtóvisszhang, hű, mennyi ideges bankszakíró kollega, emlékszem én ezekre az időkre, és állítólag valaki küldött egy faxot valakinek, ez lett leegyszerűsítve a kiváltó oka. Mondom, faxot, gyerekek, tudjátok mi az, ugye? Ha nem, akkor elmondom, hogy régen ilyen ilyen hangok kíséretében lehetett
hogy
kinyomtatott papírt egyik telefonkészülékre a másikra küldeni.
Szóval egy telefonhoz az a baj, a telefont is el kellene magyarázni.
A telefont
a
is?
A kagylós telefont lassan. Meddig menjünk vissza. Szóval a kagylós telefon mellett volt egy lyuk, amely beszippantotta az A4-es papírt, és a másik telefon mellett meg kinyomtatta azt, amit ott beszippantott tőled, és egy vékonyabb papíron megjelent az az íromány, amit te az A4-es papíron bele tettél. Nem tudom, hány gyerek van, aki... Az enyémek meglepődtek, amikor szóba került a fax, tényleg nagyon vicces volt, hogy fogalma, nem hallottak már róla, és ilyen hirtelen tűnt el.
Igen, hallottam olyan sztorit, és amikor valaki találta az iroda fiókjába egy ilyen 1.44-es kis műanyag floppy lemezt, odott a gyerekének, hogy na mi ez kisfiam, és azt mondta, apa, de menő vagy, kinyomtattad a mentés gombot.
De egyébként a telex az már nekünk se volt meg, az pont akkor tűnt el, amikor szerintem a mi generációnk nem. Tehát tudtuk, hogy van olyan...
Én még telexeztem.
Tehát én meg már éppen de nem, láttam játékból. A telex címeket, meg a telexről rengeteget hallottam, de én már nem találkoztam, hogy ez pontosan hogy működik.
Na, drága barátaim, akkor a születésnaposok nem árt, ha tudják azt sem, hogy 1883-ban Somlay Artúr Kossuth-díjas magyar színész és színészpedagógus, és pont azon a napon született, mint ti. Miként Alfonzó az egyik legnagyobb magyar nevettető, 1912-ből Brian Jones-ra emlékezzünk, angol zenész, a Rolling Stones-nak volt a tagja, sajnos 1969-ben ő is elhunyt, mint oly sokan a nagy rockzenészek közül. Aztán Wiesinger István újságíróra, média szociológusra is emlékezzünk, 1943-ban született ő, aztán itt van Király Linda, Kiszti Hánd, amerikai magyar énekesnő, nem mondom, hogy mivel szerzett országos ismertséget, mert szerintem neki is elege van ebből, meg születésnapján ne köszöntse őt aztán meg a Millás reggeli azzal, hogy felidézzük a bizonyos fiaskót.
Wiesinger Istvánnak inkább kívánjuk jó egészséget, mert ez úgy hangzott, mint hogy emlékezünk
ja,
rá.
Abszolút,
hogy
igen.
Tehát jó,
még köztünk volt.
Igen.
Aztán Földes Eszterről is ejtsünk néhány szót, remek magyar színművész, 1987-ben született, és ma ünnepli ő is a születésnapját. Na menjünk tovább, mert kell a hely a lapszemlének, a tőzsdei összefoglalónak, meg az összes többinek itt a Millás reggeliben. Óvatosan az utakon, írjatok 0636 98 0 98 0.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Persze.
Elég a kávéházi kvaterkázásból, itt munka folyik. Felhívnám az illetékesek figyelmét, hogy nem bír magával a technikai vezető. Köszönöm szépen a figyelmet, és most menjünk is tovább, mit ír a magyar sajtó.
Ha ennyi sem lesz, elég jöhet a 14. havi nyugdíj.
14.
Egy
havi?
Idézet, az ja. ez egy idézet, a 24.hu a hirtelen jött választási kiköltekezés, a korán indult kampány költések
ja,
hátterét vizsgálja a gazdasági szempontból, ami azért volt egy kicsit meglepő a szakik számára, mert hogy semmilyen nem mutat erre, a konvergencia programban költségvetéssel kapcsolatosan a hangzatos szavak azok a szigorról szóltak, ehhez képest bedobták a gyeplőt ezzel a brutális SZIA csökkentéssel, úgyhogy ezt elemezgetik, és hát nagyjából arra jutnak, hogy ha ez se elég, akkor nyilván lesz következő is, és ennek lenne nyilván egyik példája a 14. havi nyugdíj. Önmagában ugye az érdekes, hogy tényleg ennyire hamar elindult a fenyegetés egyik oldalról, másrészt meg osztogatás, juttatások a másik oldalról, de még egy évvel a választás előtt, és nem tudod mihez kötni, megfogalmazódik a férfi, hogy miért ilyen korán, hát akkor lehet, hogy nem olyan jók a számok, viszont publikus számok nincsenek már, most a 3 hónapja nincs friss közleménykutatás, majd jönnek, akkor talán okosabbak leszünk, de valószínűleg a kormánynak a mérései azok mutathatnak valamit, amiért úgy gondolták, hogy ideje korán elindul a kampány.
Drága barátai magyarok, azt írja a Népszava, hogy áprilisig kaptak határidőt a kereskedelmi láncok, hogy csökkentsék az élelmiszer áraikat, legalábbis a kormány infón Gulyás Gergely tegnap ezt mondta, ha nem lesz változás, a kormány hatósági árakat vezet be, és Raskó György nyilatkozik a Népszavának, aki szerint, ahogy korábban is döntően politikai döntés volt, úgy a kereskedelemben egy újonnan bevezetendő hatósági áras rendszer sem lenne más, előzőleg sem egy jól átgondolt megoldás született meg, s nagyon félő, hogy ezúttal sem lenne másképp. Úgyhogy árstop veszély van. Rákattintsak-e Gábor, az előtt az új világrend leleplezte Donald Trump mestertervét az Amerikai Guru című portfólió anyagra, vagy nagyot fogok csalatkozni?
Szerintem ez ne, ezeket érdemes ugrani.
Jó,
szerintem.
Nem vár fordulat az önkéntes pénztárakra, ez egy beszélő cím. Azt mondja, a statisztikákra hivatkozik megint csak a portfólió, egyrészt az önkéntes pénztáraknál hosszú idő után tavaly nőtt a taglétszám, másrészt rekordot döntöttek a befizetések, mindez annak ellenére, hogy csak a tavaly szeptember végéig meglevő nyugdíjpénztári megtakarítás használható fel lakásszélre. Ebből egy nagy évvégi hajrá és egy nagy koppanás is kinézett a szektornak, végül az előbbi jött be. Aha. Részletek a portfólión.
Úgy is szárnyalnak az ingatlan árak, hát vagy bizonyos helyeken, tehát hogy szelektíven azért durva vételi nyomás van, hogy ez a nyugdíjpénz átcsoportosítás, ez nem lett benne. Úgyhogy más pénzek érkeznek, meg nő a befektetőknek az aránya. Na, arról is majd már beszélgettünk röviden, de majd még érdemes visszatérni. Még egy Telex cikk ide a lapszemlébe. Hú, de kemény. Itt azért minden benne van a címben. Fizették a számlákat, volt szerződésük, mégis kikapcsolták a kisgyerekes családnál az áramot. Kiderült, hogy mások is így jártak. Mindent megtett a család, vettek egy új lakást, átiratták, bejelentették, várták a szerződést, nem jött, odajártak, nem jött, odajártak, nem jött, megjutották, odajártak, aztán jött, befizették, majd jöttek és kikapcsolták. Az van, hogy a két cég van, aki ezzel foglalkozik, az egyetemes szolgáltatást az MVM átvette, az MVM-vel van szerződésben, de hálózatüzemeltetés, vagy mi is ez pontosan, az maradt még más cégeknél, alvállalkozó szerűségeknél, az E.ON-nál. A lényeg az, hogy az MVM cseszte el, nem ment át az információ részükről az E.ON-hoz, és hiába mutogattad, hogy neked megvan a szerződésed, hiába mutogattad a befizetést, hiába bizonyítottad, hogy mindened megvan, a szerelőket ez nem érdekelte, az E.ON őket kiküldte, kikapcsolta, és azért is érdekes a cikk, mert benne van, hogy Facebook csoportok alapján, miután másokat is érintett a probléma, tudták meg, hogy melyik az az MVM ügyfélszolgálati iroda, ahol rá tudnak jönni a problémára, és valami kis aprócska bejegyzés rajta maradt az átírás kapcsán, ott, ahol nem kellett volna, és ezt le tudták buherálni, úgyhogy egy hétig voltak áram nélkül, teljesen vétlenül, és még azt is megköszönhették, hogy aztán, hogy két rész van, így is megbüntették őket kőkeményen, pont nem ők voltak a hibásak, a visszakapcsolási díjnak egy részével, de a másik nagyobb összeg, amit itt ilyenkor még állítólag rájuk terhelhettek volna, attól megkímélték őket. Tehát úgy tűnik, hogy a rendszerben van a hibás, hiba, teljesen véletlen a fogyasztó, azt mégis ő szívja meg, és gyakorlatilag esélye nincsen. Szóval a Telexcikk ma reggel.
Drága barátaim, több helyről olvasom, MTI hír volt, mindenki lekopiszta. Új típusú visszaváltható automatákat tesztel a MOHU, amik a csomagolások zsákos beöntését teszik lehetővé, vagyis nem egyesével kell majd bepapolgatni a palackokat, hanem úgy, hogy van, beöntjük a zsákból, kosárból, táskából. Ez egy jó hír végre, és egy nagyon-nagyon meleg történet szegény Gene Hackman életének vége, mert nagyon tragikus körülmények között hunyhatott el, a rendőrség vizsgálja a dolgokat. Én imádom őt a western filmjei miatt amúgy is, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ilyen szomorú körülmények között ért véget az ő élete.
A rendőrség még nem kommunikál, igen, vizsgálják, de a szénmonoxid mérgezés gyanú van, azt hiszem, hogy a valamelyik gyermeke ezt már közzétette, hogy ő úgy tudja. Hát majd kiderül.
Aztán meghalt a sakkvilág egyik legnagyobb
mindenki meghalt, aki ott volt,
idolja, Boris Paszki is, azt még akartam a lapszemlébe beletenni, de most menjünk tovább, mert a tőzsdén is helyzet van.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Minden piribe volt, minden piri, de optimista pénteken azt kell mondanom, hogy 0,3%-os BUX erősödésnek tapsolhattunk, ami a erdja nemzetközi hangulatban igazán megsüvegelendő teljesítmény. 87.986 pontról kezd ma BUX. Hát az OTP-n azért nem ez, vagy nem az OTP miatt van ez, mert hogy az eset 0,12%-ot 24.070 forinton kapaszkodott meg, és a Telekom is esett 2% fölötti mértékben 1596 forintig, de a MOL-Richter páros tartotta a frontot, a MOL majdnem 2%-ot drágulva 2946 forinton zárt, a Richter pedig 10.770 forintig erősödött, az majdnem, sőt, több mint 0,8%-os plusz, úgyhogy ez volt, és kérlek szépen a forint az még mindig ilyen 400 környékén van, de már közelíti a 401 forintot, 400 forint 80 fillér van, fillért kell fizetni az euróiban, 400 forint 90-et is megprintelte, az amerikai dollárért pedig 385 forintot és 80 fillér körüli összeget kell fizetni. Eközben a nemzetközi piacokon. Azt hittem, nem bírom
hangulat, azt mondtad, és igen, érdekes volt, hogy az Nvidia körül forgott minden legmenőbb cég, legnagyobb emelkedéssel, mint tudjuk, ez húzta a piacokat sokáig, meg a nagy technológia. És először pozitívan értelmezték még az árás után, és emelkedett az árfolyama, viszont és ez azt hiszem ki is tartott, már kicsit már visszagyengülgetett, de nem volt látványos, viszont amint elindult a rendes hivatalos kereskedés, akkor azért gyorsan nagyon csapták az Nvidia-t. A vége egy 8%-os zuhanás lett, egészen 120 dollárig, ez meghatározta a hangulatot, annyira ezek után nem meglepő, hogy a technológia vaskosan alul teljesített. Egyébként ismét, mert az idei évben azért már ezt látjuk, ez jellemző, és most már a Nasdaq így a tegnapi majdnem 3%-os zuhanással már mínusz 8-nál tart a csúcshoz képest, tehát már ennyire távolodott el a történelmi csúcsától. Amúgy a teljes piacon nem volt ilyen rossz hangulat, esett azért a papíroknak a nagyobbik része, de kimondottan a technológia volt nagyon gyalázva az Nvidia kapcsán, és most kezdik el magyarázgatni, mint a tegnapi ott nagy számban, hogy hát ez a Trump, meg ezek a vámok, hogy eddig én igazán azt nem értettem, hogy minek örülnek annyira a piacok, meg hogy miért nincsen semmi reakció arra az őrületre, ami folyik az elmúlt időszakban, tehát minimum azt gondolnám, hogy a kockázatok növekedtek, akkor arra az árfolyamnak reagálniuk kellett volna, nem történt ilyesmi. Most azért már napok óta kicsit, meg most már tegnap először jobban is látszott ez a piacokon. Valószínűleg azért a kockázatoknak a növekedése. Azért a bitcoinnak az eladási hullámában is vaskosan benne lehet, de mondom, a Wall Street-en is most ez eléggé egyértelmű volt. Úgyhogy szépen visszadobták. Úgyhogy érdekes, hogy ezzel együtt az S&P átfordult mínuszosba az idei évet tekintve, tehát most február végén először az év elejéhez képest is negatívra váltott az S&P is, miután a Nasdaq ezt már korábban megtette, és már idén 4% mínuszban van. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy lesz olyan határ, hogyha mondjuk ez tovább folytatódik, ahol mondjuk, mert ugye sokan azt mondják, hogy ez az egyik, amin a Trump méri az ő saját sikerét, nyilván a saját személyes népszerűsége mellett, hogyha a Wall Street rosszul teljesít, akkor lehet, hogy változtat a hozzáállásán bizonyos dolgokban, úgyhogy ez hamarosan ki fog derülni, hogyha a tőzsde tovább is lefelé tart a következő hetekben.
Mehetünk?
Hogyne?
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Képzel, többen is írják, miközben itt mi röhögtünk, meg nosztalgiáztunk a faxon, hogy ez Németországban mindig működik. Tehát, hogy kollégáim még most is faxon rendeltek például pizzát, és másik hallgató is írja, hogy...
De abszolút... van vételi készülék ezek szerint?
Ezek szerint.
Mert már az adókészülék is meglepő számomra, de hogy van, ahol még faxon lehet, de azt nem tudják lehallgatni az oroszok? Vagy mi történik ott?
Tényleg? Tehát tisztelt pizzázó, mi itt a kollektíva nevében szeretnénk 3 Songokut, meg 4 Hawaii-t rendelni. Oda mész a nyomtatóhoz, kinyomtatod, elküldöd a pizzériába faxgépen. Hát ez valahogy nehezen hiszi az
igen,
ember, de...
Mégis lehet.
De hogy többen írják, hogy Németországban még mindig működik a fax.
No, hát drága barátaim, magyarok, ezért tart itt ez az ország, mert Schmidt Andrea a hírolvasó már busoljáráson van, hogy abba a kereplő zajba és dajdaj közepette, hogy fog híreket mondani, ezt hallgathatjátok meg a következő percekben.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 7-es óra 9-es perckor folytatódik a Millás reggeli műsor folyama, itt a Rádió Café 98.0-án, kérem szépen Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, és a hallgatókkal természetesen, hát tök érdekeseket írnak.
0630-as 6-98-0-98-0, tessék!
Figyelj, állami kórházban is dolgozó orvosként naponta röhögök a faxon. Ha állatharapás van, kell veszettséggyanús esetet jelentő lapot kitölteni. Mivel nincs internet, nyomtatjuk ezt a lapot és faxoljuk az ANTS-be. Tehát ez mai üzenet. Balázs doktor úrnak köszönjük. 21. század. Tehát még ez is működik. Arra is többen följük a figyelmet, hogy persze nem úgy van, nyomtatjuk, aztán berakjuk gépbe. Nyomtatók alkalmasak azonnali küldésre, tehát. De hogy... még ez nem kopott ki teljesen, az meglepő, hát ez a kórházas sztori, hogy ez még itt is működik, ezen tényleg lehidoltunk, ezt azért biztos.
Jó, de hát pár éve volna. Még lehetőség volt flopin leadni az adóbevallásodat.
Igen,
már
igen,
ha
igen.
Tudjuk, hogy mi az a floppy, ugye?
Jó, de az legalább már kikopott. És Mécs Károly halálhíre is tegnap érkezett, úgyhogy emlékezzünk a kiváló színművészre is. De ugye igen. Tegnap...
Hát én miatta akartam gyerekkoromban huszár lenni.
Tényleg?
Tényleg. Hát ahogy ő ült Baradlai Rihárdként a lomon, nem ült senki sem.
Hát hosszasan sorolhatnánk az ő kiváló
nekem ő mindig Baradlai Rihárd maradt. Tényleg. Tudom, rengeteg fontos és hasznos alakítása volt, de ugye az ember nem tagadhatja meg az első impulzusokat, amelyek érik életébe, és nekem ő volt a huszártiszt annak idején. Na, menjünk is akkor tovább!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na Gabikám, hát akkor tiéd a pálya, tele vagyunk közlekedés fejlesztéssel. Itt van, hitelből venne a főváros új kocsikat a föld alattihoz. Hát, azok már elég muzeálisak, azok csehszlovák gyártmányú kocsik? vagy magyar? Nem tudod? Na, megfogta Mácz Gábor. Breaking!
A kis sárga föld alatt?
Igen.
Hát tudom, nem is tudom.
Azt mondja, hogy megkezdődnek a hivatalos tárgyalások a Magyar Fejlesztési Bankkal és az EIB-vel, az Európai Beruházási Bankkal, mert a közgyűlés támogatta, hogy a BKV a fejlesztési finanszírozásai az hitelkeret megállapodást készítő, vagy előkészítő egyeztetéseket folytasson, ebből valósulhat meg az M2-es metróvonal teljes akadálymentesítése, és az egyes metró tovább nem halasztható több mint 50 éves szerelvényeinek a cseréje is. Egyébként az M2-es...
Nem, hát van a vasúton meg a hévek, hát simán döcögnek, 50 vagy 55, 60 vagy 65, kit érdekel? Ja, hogy lejárt a fővizsga, meg hogy hát akkor meg átírjuk a szabályt, azt a döcög az még tovább. Hát láttuk, az, annak azért a Balkánon kiváló átvehető példák, ez ügyben nem értem, hova ez a sietség.
A projekt becsült költség egyébként 45 milliárd forint. Márhogy a kisföld alatti kocsicsere.
Okay.
Na, ez az egyik, aztán horrorral riogatnak a Florián téli felüljáró miatt. A BKK is figyelmeztet, hogy nagy türelemmel közlekedjünk. Március 1-én ugyanis, még csak február 28-a van, úgyhogy szóltunk előre, megindul az omladozó Florián téli felüljárók felújítása egy sor közlekedési változással. Az elkövetkezendő egy évre autósok, kerékpárosok, tömegközlekedők mind-mind érintettek. Lesznek. A szakaszt egyébként naponta több tízezre használják, így aztán tömegeket fog érinteni, és például az Index összeszedte, hogy mire kell majd figyelni. Én nem olvasnám fel ezt, hogy ki, mikor, és merre, és hogy, mert ez kevésbé rádióképes dolog. Egy biztos, a Florián téri felüljáró környéke az nagyon krízes lesz a következő hónapokban. Igen.
Az orvosos, faxos üzenetet író Balázs doktor úr írja, hogy ganz a föld alatti, hát magyar, a világ első alacsonypadlós villamosa, írja Balázs, aki orvos és vasútpániás is. Vaj, nagyon jó ez így. Úgyhogy igen, magyar, a hévek a német NDK-sok, igen.
Drága barátaim, új szabadstrand nyílik Budapesten, és indulhat a Dunafürdő tesztelése.
Hol?
Facebookon jelentette be maga a főpolgármester. A hosszúréti pataknál a Savoya Park közelében már idén nyáron élvezhetjük a vízpartot, illetve idén kipróbálhatunk egy környezetbarát Dunafürdőt, nem most, majd nyilván, ha a fürdőzésre alkalmas lesz az idő, bár hozzám hasonló kalandvágyok biztos megmártózhatnának, Pünköst fürdénél lesz, kérlek szépen. Mit szólsz hozzá?
Tök jó, én örülök neki.
Mész? Hát, de nem vagy ilyen fürdősávtárs.
Hát pont kiöregszem belőle, ez így a korra, sokáig az voltam, de valahogy 50-nél elkezdett csökkenni a lelkesedésem, és pont az elmúlt években már nem voltam olyan nagy strandra járós, meg csobbanásmániás, úgyhogy egyre kevésben nem tudom, biztos kíváncsiságból majd megnézem. Még akkor, ha a közlekedés ennyire bedobtad, akkor Vitézi Dávid már többször is mondogatta, illetve a programjában is benne volt, és most ismét kommunikálta, hogy viszi a közgyűlés elé azt a javaslatát, hogy ingyenesé váljon a bubi azoknak, akiknek bérletük van, illetve a havi BKK bérlet mellé a bringás átszállási kapcsolat. A közbringás átszállási kapcsolat ingyenessé váljon, úgyhogy ezzel is, ezzel kapcsolatosan is majd hamarosan.
Jó, hát én nem értem el, Gábor.
Tényleg. Na, mit?
Hát arról meg, hogy sikertelen bértárgyalások után sztrájkra készülnek a Budapest Airport, az smafu.
Hát.
Azzal te nem akarsz foglalkozni? Négy sikertelen tárgyalási forduló után a repülőtéri dolgozók és szolgáltatók szakszervezete sztrájk szervezésébe kezdett a Liszt-Ferenc repülőtéren, míg a Budapest Airport 4%-os béremelést ajánlott, a szakszervezet elégedetlensége növekszik. A rekordnyereséget és rekordforgalmat produkáló létesítményben március első hetében dőlhet el, hogy valóban lesz-e munkabeszüntetés. Én a dolgozók mellett állok, legyen csak munkabeszüntetés, legalább akkor Ács Gábor nem repül el, így aztán nekem több szabadidőm és mozgásterem nyílik.
Jaj, ha ez
úgy, hogy csak keményen reptéri dolgozók.
Ebben igazából az, az igazából az érdekes, hogy azért jó pár évig nem volt semmilyen, de ugye megvette az állam, minden szipi-szupi-szuper, fantasztikus fejlesztések, és akkor az első, ami kiderül, hogy mindenre van pénz, csak mondjuk éppen a dolgozókon akarnak spórolni, és pont most bukik ki a bérfeszültség, hogy az új tulajdonos, a magyar állam az, amelyik a legkevésbé hajlandó a dolgozókkal megegyezni a bérfejlesztésekről, úgyhogy így ez a fénytörés úgy tesz izgalmassá igazából ezt a hírt.
No, akkor a budapesti rovatot én egy látványos mozdulattal, azaz a Space gomb megnyomásával berekeztem, utána azonban érdemes kitartani, drága hallgatók, mert hogy megkérdezzük, hogy akkor a nyugdíjasoknak az áfa visszatérítés az tulajdonképpen mennyit, és mit is jelent. Vendégünk lesz Farkas András, a Nyugdíjguru News alapítója.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli.
No, hát megint szerkesztő a hallgató rovatunk következik, mert hogy beszéljünk már, hogy valódi segítsége a nyugdíjasoknak az áfa visszatérítés, úgyhogy egy szakértőt hívtunk ehhez. Farkas András, a Nyugdíjguru News alapítója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, elbusztó!
Hát először is egy diszklémert én kihelyeznék, mielőtt ránk zúdul a népharag, hogy nyilván nincsenek jó anyagi helyzetben Magyarországon a nyugdíjasok, minden fillér segítség jelent valamit, de azért vegyük egy kicsit górcső alá, hogy nehogy csalódás legyen a vége ennek az egésznek. Szóval nem tudom, kiszámolta, de hogy ez hogyan fog megvalósulni, mennyit kaphatnak vissza, nem lett volna egyszerűbb valami más utat, módot találni ennek a pénznek az eljutatása, az minden érdekes lehet. Ugye először is az alaphelyzetet vázoljuk, hogy mi jár vissza egészen pontosan?
Hát, hogy egészen pontosan mi jár vissza, szerintem még a kormányzat se tudja, mert naponta változnak a hírek. Most a legutolsó információ az tegnapi, ez szerint havi 15 ezer forintig járhat majd vissza minden nyugdíjasnak az általa vásárolt zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek áfája, ami egyébként őrületesen magas összeg, ha belegondoltok, havi 15 ezer forint, az évi 180 ezer forint, az gyakorlatilag meghaladja, vagy megközelíti a medián nyugdíjat, tehát gyakorlatilag tényleg olyan, mint hogyha egy 14. havi nyugdíjról beszélgetnénk, fékezett habzású 14. havi nyugdíjról, de nyilván nem így gondolják a döntéshozók, mert azért ez valóban 450 milliárd forintba kerülne összesen. Uh-huh. Ennyi pénzt szerintem nem szánnának erre. Ugye nagyon egyszerű kiszámolni, 2,5 millió jogosulttal kalkulálnak, és ez szoroz be akkor az évi 180 ezerrel, az pont 450 milliárd forint. A 13. havi nyugdíj egyébként most 497 milliárd forintba kerül. Tehát látszik, hogy azért ezek a nagyságrendek nagyjából egy havi nyugdíjt közelítenék, de az első hírek azok még arról szóltak, meg a miniszterelnöki bejelentés, hogy ugye visszatérítjük egy felső határral ezt a speciális áfát, ami a zöldségeket, gyümölcsöket, meg a tejtermékeket terheli, és akkor ez egy felső határ lenne, először ugye elhangzott az a 10 ezer, aztán 10-15 ezer forint, most már 15 ezernél tartunk, de ha utána számolt a több szakértő kollégám, és az jött ki, hogy átlagosan egy nyugdíjas olyan 1500-1600 forintot kaphatna vissza, mert ennyit költ zöldségre, gyümölcsre havonta.
Eddig együtt
De én nekem felsejlett, emlékszel, mert sajnos hozzánk hasonlóan már, bár szemtelenül jól tartod magad, András, de hozzánk hasonlóan még emlékszel, emlékezhetsz arra, hogy vitték a nagymamát a Maria Hilferre vásárolni a valuta keret miatt. Most nem lehet, hogy a nagymamát hurcibálják a zöldségeshez?
Nem kell a nagymamát.
Nyitásra oda kell mennem a boltba, hogy odaférjek a zöldséges pulthoz szerintem ezentúl.
Hát nagyon nehéz lesz majd. De képzeljétek el, most is nagy tömegek vannak az élelmiszerboltokban, mert általában nyugdíjasokat küldik el vásárolni. Na most nem kell egyébként magát a nagymamát leküldeni, elég a kártyáját oda viszi az unoka vagy a gyereke, és akkor azzal bevásárolnak. Erre az volt a reakció a kormányzat részéről, hogy hát úgyis a családban maradt. Tehát lehet, hogy akkor ez egy ilyen családtámogatási kedvezménynek is föl lehet fogni. Minden esetre, hogy a lényegről beszéljek, ha tényleg a nyugdíjasokat meg akarja támogatni a kormányzat, és mi ne akarná, hiszen a nyugdíjasok majd a nagy részüknek nincs könnyű helyzete. Akkor
hát meg a szavazóbázis alapját adják, tehát tegyük hozzá.
Hát nagyon sok, így van, de mondjuk tőlem nem politikai elemzést kértek nyilván, hanem hogy nyugdíj szakmai szempontból kapásból lett volna három egyszerű módszer. Az egyik az, hogy adunk egy pótlólagos nyugdíjemelést. Ennek ki van építve a rendszere, ezt akár havonta meg lehet tenni, ez nem igényel óriási informatikai meg logisztikai fejlesztést, és ráadásul nem fogja szétdurrantani a sorokat a élelmiszerboltokba, és nem kér a nyugdíjasoktól plusz erőfeszítést ezzel a kártya használattal. Tehát egy nyugdíjemelés, ha mondjuk akarunk adni plusz 10 ezer forintot, az egy 5%-os pótlólagos nyugdíjemelés, ha plusz 15 ezeret akarunk adni, az egy 7,5%-os nyugdíjemelés lenne, de ha csak 2000 forintot akarunk adni, az egy 0,8%-os nyugdíjemelés. Teljesen mindegy, egy pótlólagos nyugdíjemelés azonnal megjelenik, jól kommunikálható, és minden nyugdíjas az eljut. Egy még egyszerű módszer, mert nyilvánvalóan lehetséges, hogy ezért tart attól a kormányzat, hogy ez a mostani választás előtti emelgetések nehogy beépüljenek tartósan a nyugdíj összegébe, mert akkor ezt folyamatosan minden évben ki kell fizetni, úgyhogy meg lehetett volna csinálni azt, hogy akkor egy specializált nyugdíjprémiumot fizetnek, aminek az a lényeg, hogy ezt novemberben adják, ha az alapfeltétel az, hogy 3,5%-os GDP növekedés meg kell, hogy haladjon a gazdasági növekedés. Most ettől eltekintenénk, és az lenne egy ilyen áfa könnyítő nyugdíjprémiumként, oda lehetne adni 20, 40, 60, 80, 200 ezer forintot, amennyit éppen akar a kormányzat a nyugdíjasok támogatására szánni. Ennek is ki van építve a rendszere, itt se kell semmit ráfejleszteni, csak azt az egy döntést kell meghozni, hogy mennyit akarunk adni a nyugdíjasoknak, és ez még ráadásul olyan szempontból igazságos, hogy ennek egységes az összege. Tehát akkor nem lesz az a, kihúzzuk azt a méregfogat, hogy már megint csak a gazdagokat támogatjuk. És hát a harmadik, nagyon kézzelfekvő módszer, egyébként politikailag nyilván ez lenne a leghatásosabb, hogy hozzácsapjuk a 13. havi nyugdíj összegéhez pluszba ezt a áfa támogatásra szánt, vagy áfa visszatérésre szánt összeget, annak is megvan a kiépített rendszere. Mind a három esetben, mind a nyugdíjemelési pótlék, mind a specializált nyugdíjprémium, mind a 13. havi nyugdíj kiegészítése, minden különösebb szívfájdalom és fejlesztés nélkül megtehető, és nyilván a hatása az még koncentráltabb lehetett volna. Akkor most már meglátjuk, hogy mi lesz ez.
Akkor vajon miért mégis egy ilyen bonyolult és nehezen értelmezhető sok plusz költséget, sokaknak sok plusz költséget és macerát okozó rendszerben gondolkodnak?
És sok plusz megrendelést okozó, igen.
Ez már a válasz volt? Akkor értem.
Ez a válasz része, igen. Nézd, ezt nagyon jól lehet hosszan kommunikálni erről. Akár minden hónap azt lehet mondani, hogy jaj, hát akkor nem csak a zöldség, gyümölcs, tejtermék, hanem a kakaópor is beletartozik. A következő hónapban mondjuk, hogy jaj, még a mangalica zsír, hogyha nincs benne elég zsír. Meg mit tudom én, mindenféléket még
csirke farhát.
Azt nem, mert annak rossz a marketingje. Úgyhogy bármit hozzá lehet még venni, és a végén akár lehet 5-6-8-10 termék körben is azt mondani, hogy ezeknek az áfája részbe visszajár. Aha. Mondjuk ez azért veszedelmes, mert az egész kormányzati adópolitika az nagyon a fogyasztási adókra épül, arra súlyoz. Hát nem véletlen, hogy ugye a személyi jövedelem adót már lassan egyre kevesebb embernek kell fizetni, és így nem lehet arra építeni a költségvetési bevételeket. Abszolút az áfára épül. Na most, ha az áfát kezdik megbontogatni, az egy elég érdekes bevételi problémát okozhat majd, úgyhogy nem tudom, hogy a
engélyen épp akartam kérdezni, hogy vagy repkednek az elég súlyos összegek, ugye az elején mondtad, hogy 450 milliárd lett volna, de nyilván ez
az a maximum.
Ez a maximum. De akármennyi is ez ki tudja gazdálkodni vajon a költségvetés?
Ki? Mindig is. A gazdaság beindul, kinövi. Csak az a kérdés, hogy Megyesi és a mostaniak között annyi különbség volt, hogy a ciklus elején mondta ezt, hogy majd kinövi és osztogatott. Azóta meg legalább csak választás előtt folyik az osztogatás.
Hát a 2021-2022-es 2000 milliárd forintos kiosztásnak ugye ismerik a következményeit. Európa bajnok infláció és egyebek. Most, de ugye ezeknek nem az a lényege, hogy hosszú távon mi történik az országgal, hanem az a lényege, hogy a meghatározott napon, a meghatározott X behúzásánál ne remegjen az érintett keze, mert előtte tele van a pénztárcája.
Hát igen, nyilván csak ugye
marha egyszerű megfontolások.
Persze, csak fölmerül a kérdés, hogyha három évig isszuk a levét, tehát egy év osztogatás után a három év alatt jövünk vissza oda, ahol voltunk, most még oda se, és jön az újabb, és még az előzőnél is erősebb osztogatás, akkor ez így logikailag egy ilyen lefelé tartó spirálnak tűnik, de úgy tűnik, hogy
egyelőre nem tűnik, azért a előző osztogatás még nem éri el még a édesanyáknak a SZIA mentességét. Ha mindent összeszámolunk, akkor is azért ez legfeljebb egy ilyen 1200-1500 milliárdos tételről beszél, nem 2000-2500 milliárdról, de attól függetlenül nyilván egy költségvetésben minden fillérnek helye van, de minden fillér prioritását lehet változtatni. Aha, tehát ha most az a cél, persze, hogy adjunk többet a nyugdíjasoknak, akkor többet adnak.
Igen, belekalkuláltam, igen, az, hogyha már egy évvel az esemény előtt elkezdődik az osztogatás, nyilván még jön majd újabb, de aztán persze
egyelőre
lehet,
persze lehet, hogy nem így lesz. Egyelőre az osztogatás ígérete kezdődött el, tehát ez még messze nem a lebonyolításnál tartunk, de egy dolgot hadd emlékeztessem a kedves hallgatókat, hogy mi Magyarországon a Unióban az egyik legkevesebbet költő állam vagyunk már nyugdíj szempontból, tehát a nyugdíjkasszára nálunk a GDP 7,45%-át fordítjuk a nyugdíjak kifizetésére. Ez 12,9% az Európai Unióban átlagban. Tehát látszik, hogy azért itt óriási felemelkedési lehetőség állhat a nyugdíjasok előtt, ha erre politikai szándék van, mert hogy a GDP arányosan Magyarország 25. helyen van a 27 tagállamban.
Értem. Hát akkor itt most tegyünk ki három pontot, és akkor ezt majd tovább gondoljuk.
És ezzel kell is
az első
valamit?
Zöldségbevásárlást követően.
Kérdés, hogy így van más, hogy aha, oké. András,
okay,
nagyon szépen,
nagyon szépen köszönjük, András.
Nagyon
szép napot.
Szívesen. Nektek is.
Szia. Farkas Andrással beszélgettünk, ő a Nyugdíjguru News alapítója. Kicsit körbejártuk, mennyi az annyi, azaz mennyi nyerhetnek a nyugdíjasok az áfa visszatérítéssel. Most szusszanunk egyet a veretes beszélgetés után, jönnek a napközi vidám percei, aztán meg kicsit devizapiaci körsétára hívnák benneteket.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Na hát tart a kriptoeszközök veszőfutása, begyorsult a zakó, 10% mínusz az Ethereum-nál. Mi alatt beszélgettünk a Budapest rovatba, esett például 80-ról 79-ig tovább a bitcoin, most egy kicsit följebb van, de az elég csúnya az esés. Itt azért érdemes figyelni, amikor a százalékokat mondjuk, illetve látjuk, a 24 órás kereskedésű eszközöknél mindig az előző napnak az avonos pillanatához képest számítódik ez a bizonyos százalék. A tőzsdén meg az előző napi záróhoz, tehát ha a napközben látunk valamit a tőzsdén, akkor az a százalékos változás az azt mutatja, hogy ahhoz képest, előző napi utolsó kötéshez képest mennyit változott. Viszont a devizáknál, meg ugye a kriptoknál is ez dinamikus. Most azt látjuk, hogy ez a bizonyos 79 ezeres ára bitcoinnál, ami az 8% alacsonyabb, annál, ami tegnap ilyenkor volt, és 10% fölött a többi. Tehát az altcoinok nagy része azért 10 fölött van már. Tehát Ethereum, Solana és Ripple és társai is elég csúnyán kijöntöttek. Elkezdett kifelé menni a pénz a kriptos alapokból, úgyhogy piacok nem reagáltak nagyon arra, hogy nőnek a kockávatok a világba. Egy pár napig úgy tűnik, mintha valami tehetetlenség vitte volna őket, vagy tartotta volna magasan, de most azért az elmúlt 2-3 napban azért ez megváltozott, nem csak a kriptóban. Úgyhogy érdekes. Ezzel mondjuk tök ellentétes a régiónk, ahol már van esés, de hogy azt megelőzően a béke várakozások azok még mindent elhomályosítottak, és akkor ellenpéldaként logikusan föl lehet hozni a forintot, de ezt majd megkérdezzük a szakértőtől a következő beszélgetésben, mert hogy tegnap délután lehetett először komolyabb, idén először egy komolyabb visszahúzást látni, tehát miután megvolt a 400-as szint, azért visszapattan 400 fölé, és egy elég gyors csíkban gyengült be a forint, hogy akkor ez most valaminek az eleje vagy a vége, ezt majd meg fogjuk kérdezni. Ha nézzük, akkor a hallgatók mit írnak? Igen, ezt többen is kérdezik, és nekem úgy tűnt, hogy a válasz igen, de aztán más hallgatók máshogy értelmezik, úgyhogy most nem mernék semmit mondani arra, hogy ha a feleség örök élet SZIA mentességet kap, akkor az apa érvényesíti a családi adókedvezményt, mert most ezzel kapcsolatosan eltérő értelmezések vannak. Úgyhogy de lehet, hogy még a jogalkotó sem tudja, hanem csak még a politikai szándék van, meg meg kell várni, még konkrét jogalkotás megtörténik. A kinyilvánítások alapján lehet, hogy ezt nem is lehet eldönteni, a fene se tudja, úgyhogy erre nem tudunk válaszolni. Aztán költségekre hívja fel egy hallgató még a figyelmet a zöldségkártyával együtt, persze azok vannak, és ez is érdekessé teszi, hogy miért ebbe nyomulnak. Dogecoinba kell tenni, az lesz a befutó. Nagy smiley-val írja előtte és utána a hallgató. Azt is kiöntötték, az Elon Musk liblingjét, amit ő mahinált és énekelt föl és le folyamatosan. Aztán mi lesz a piacon vásároló nyugdíjasokkal? Akkor most a magyar termelőket pont, hogy nem támogatjuk, mert ott majdnem tudja. Na, az jó lesz, amikor a gazmultikhoz kényszerítjük mert zöldséget ott, venni, mert ott
az őstermelők áfamentes, vagy nem kell áfát fizetniük, akkor nem, nincs mit visszaigényelni.
Aha, igen, megadta a fizetés, és kicsit máshogy működik. És hát még a fax témához érkezett, hogy ez is csak pár éve volt, hogy Rómában például csak faxon lehetett bejelentkezni a Vatikánban a bazilika alatti nekropolisz bejárására, vezetővel bejárására. Egyébként fantasztikus élmény, ajánlom mindenkinek, ez így van, ezt azért is jó, hogy elmondtuk, de azért még a faxra továbbra is sokkal inkább szükség van, mint ahogy gondoltuk volna, ezt több hallgató is megerősítette.
No, akkor zenéljünk egyet, és akkor az Ács Gábor által belengetett forint piaci elmélkedések jönnek.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
A vonal túlsó végén pedig nem más, mint Varga Botond, az OTP Global Markets Senior üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
No, hát Ács kollega felvázolta, hogy beszélgessünk kicsit a forintról, mert hogy izom szag van éppen a forint piacon. Volt egy MNB döntés is, ami nem volt döntés igazából, és az még meglepetés se volt, hogy nem volt döntés, mert mindenki ezt várta. A leköszönő jegybank kivezetést, hogy nem fog hozzányúlni a kamatoktól, vagy a kamatokhoz. Mi a helyzet a forint piacon? Szóval mik a kilátások?
9 rossz hírre jut mondjuk egy jó, folyamatosan romló kilátások, növekvő kockázatok, és van körülbelül egy jó, hogy talán közelebb van a háború, és a forint...
Nem a háború, a béke.
A béke, bocsánat, a háború vége kerül közelebb. Ehhez képest a forint egészen tegnapig bivaly erős volt, ugye ennek a háttere érdekelne.
Igen, tehát ugye elég meglepő fordulatot, éles fordulatot láthatunk a forint árfolyamában az idei évben, és hát ennek ugye több összetevője is van, de alapvetően mondhatjuk, hogy a Európa meg a régiónk az nyertese eddig a 2025-ös évnek. Ugye ez egyébként elég meglepő indítás, hiszen ugye Trump érkezésével mindenki azt gondolta volna, hogy Trump a amerikai részének legjobb barátja, és hogy az indexek szárnyalni fognak tovább. Most ehhez képest Amerika oldala, az mint egy 3,5 hónapja, még Európában a részvények is, meg a devizák is ugye jobb teljesítményre kapcsoltak. És ezenből a régiónk az kiemelkedően jól teljesített, tehát valójában nem csak egy egyszerű forint mozgásról van szó, mert hogyha megnéznénk a csekkoronát, vagy a lengyel zlotyit, ugyanígy erősödést tapasztalhattunk. Csak a forint esetében rég volt olyan, hogy ilyen hosszantartó és ilyen nagymértékű erősödést mutasson. És akkor igen, ahogy mondjátok, ugye volt most a jegybanki ülés is kedden, ott a jegybank egy erős kommunikációval talán erre még egy picit rá is tudott erősíteni. Ugye ebbe az is belejátszott, hogy egyrészt már őszóta egy óvatosabb megközelítésben zajlanak le ezek a havi ülések, ráadásul ugye a januári inflációs adat az magasabb volt a vártnál, 5,5%-os lett, és akkor ez kapcsolódóan érthető, hogy talán még szigorúbb hangnemre váltott a jegybank, minden esetre ezek azt hozták összességben, hogy a 400-as szint alá is be tudott erősödni a forint az euróval szemben. Minden esetre vélemény szerint a forint rally most már érett szakaszába lépett, meg ahogy mondjátok, azért vannak kételyek is, illetve feltétlenül sok szereplő gondolkodik már a take profit szintek meghatározásán. technikai kép is egyre több akadályt fordít a további erősödés elé. 399, 398, 397-es szintek körül mind beszélhetünk erős technikai támaszokról. Tehát fogalmazhatunk úgy is, hogy lassan ideje megvenni az eurót a nyaralásra.
Tehát ez a 400-as szint ebből a szempontból is akkor jónak tűnik. Oké, milyen más érdekes mozgások vannak még a devizapiacon?
Hát elég aktív időszakot láthatunk, ugye rendszeresen heti szinten jönnek új bejelentések így a potenciális vámokkal kapcsolatban. Most is éppen ilyen napokat élünk, hogy tegnap is voltak új bejelentések, csak hát már sokszor a piac nem tudja, hogy mi az, amit ebből elhiggyen, és leginkább azt látjuk, hogy hát összességében olyan gyorsan nem jöttek a vámok, meg nem lettek olyan durvák, mint amitől esetleg lehetett félni a legrosszabb szenáriók esetén, és összességében a piac örül ennek a késlekedésnek, és hát igazából nem akarja teljesen elhinni. Összességében az euró-dollár viszonylatában azt láthattuk, hogy januárban ilyen 1.02 környékéről indult egy emelkedés, pont ennek köszönhetően most ilyen 1.04 körül állunk éppen, de hogy ez egy ilyen köztes állapot véleményem szerint, tehát itt a piac éppen azon gondolkodik, hogy most a vámoktól féljen jobban, vagy a békének örüljön jobban, illetve a dollárban van egy elég magas pozícionáltság, ilyen több éves csúcson van, tehát azt mondhatjuk, hogy mind a két irányban jelentős mozgások jöhetnek, hiszen hogyha a vámok valóban realizálódnak, amit a piac még nem hisz el teljes mértékben, akkor az inkább a dollár tudná erősíteni, és ismét ezeket a korábbi aljakat tudnánk tesztelni. Ha viszont további csúszás jön, vagy nem realizálódik egyáltalán, vagy csak kismértékben, akkor meg fölfele is elég hirtelen tud mozdulni az árfolyam. Főleg így, hogy elég nagy a dollár pozícionáltság, ez akár gyorsíthat egy ilyen mozgás elindulása esetén.
Okay, nézzük a részvénypiaci trendeket, mert ott is azért érdekes. Mondtad, hogy 3 hónapja oldalaznak az amerikai piacok. Mire várnak? Tapsra?
Hát utóbbi napokban azért lefelé mentek, és a technológia vaskos arról teljesítése egy érdekes
kérdés. Igen, meg azért leesett az európai fogyasztóknak is Elon Musk álmok futása, és most már ott is érzik az amerikai részvényeseknek is feltűnt, hogy például a korábbi favorit Tesla az mégse olyan jó számokat produkál.
Igen, hát összességében egyébként beszéltünk el is, hogy most már így jobban látszik a legutóbbi gyors jelentési szezonnak így az eredménye, mert a S&P 500 cégeiből már 475 körüli vált már jelentett, és összességében egyébként jók voltak az eredmények, tehát mind a bevétel, mind az EPS növekedni tudott a cégek nagy része esetén, szektorálisan majdnem az összes szektorban jó teljesítményt láthatunk. Ugye, ami probléma lehet, hogy nagyon magasak az értékeltségi szintek. Most ugye attól függően, hogy a tavalyi vagy jövő évi nyerességet nézünk, de hogy esetleg ilyen 25 körüli pépere van az amerikai részvénypiacon, és hát nyilván, amikor bármiféle rossz hír jön, vagy valami nem tiszta a kilátásokban, akkor ilyen értékeltségi szintek mellett nem meglepő az, hogy esés van. Az oldalazást igazából arra mondtam, hogy mióta hivatalba lépett az új elnök, azóta összességében inkább egy oldalazás látszik az elmúlt 3,5 hónapban, de valóban ugye az utolsó napokat, ha nézzük, akkor kimondottan esésről beszélhetünk, és beleértve a tegnapi napot is, ahol szintén jelentős esést láttunk az amerikai indexekben, és ehhez képest egyébként meg a világ részvénypiaci alapvetően jól teljesítenek, ugye Európát lehet kiemelni egyértelmű nyertesként, már a tavalyi évben is nagy emelkedéseket mutattak az indexek, de az idei év elejétől nézve ez jelentősen felgyorsult. Ugye ez annak köszönhető, hogy van ez a most már régóta húzódó orosz-ukrán háború konfliktus, és az idei évben, hogyha már sok mindenben a befektetők nem értenek egyet, de egy dologban ez kezd körvonalazódni, hogy a béke az közelebb kerülhetett, és ennek összességében nagyon örülnek a részvénypiaci befektetők, és ezenből a régión kis nyertese volt, nem csak a devizapiacon, hanem a részvénypiacon is jelentős emelkedést láthattunk. Most, hogyha tippelni kéne, akkor egy ilyen nagy ugrás után jöhet egy kis pihenő benne, de összességében továbbra is nagyon olcsó a régiónk részvénypiaca, és így, hogyha esetleg a béke tényleg még közelebb kerül, vagy akár realizálódik is, az egy nagyon jó alkalom lenne arra, hogy ezek az értékeltségkülönbség szűküljenek a régiónk javára, az felül teljesítők legyünk a továbbiakban is az idei évben.
Uh-huh. Oké, hát így legyen. Várjuk majd akkor a továbbiakat. Jó volt látni ezt, hogy a magyar piac különösen szépen felül teljesített az elmúlt időszakban. Nem minden részvény, de hogy még a második, sőt a harmadik vonalban is vannak, voltak kiváló történetek. Na, reméljük, hogy ez így marad. Köszönjük szépen, Botton, szép napot, jó munkát neked is.
Köszönöm szépen nektek is.
Szia, szia. Szia. Varga Bottondal, az OTP Global Markets senior üzletkötőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
No, kérem, szépen megint hírek jönnek. Ács Gábort szórakoztatjátok az átküldött képes mémekkel, melyeket ugye rádióban nehéz megosztani. Úgyhogy,
ezt hozd már meg a rádióban. Ki ez a fiú?
Ez a Szia Uramos mémről van szó. Igen.
De a hátterét nem tudom, mert láttam már ezerszer, de nem tudom, hogy
de ez ennyi, ez amikor igen.
Mikor... Szia uram, nagymama bevásárláshoz érdekel, hogy ez a legújabb, persze. És adja magát, igen.
No, ezek vannak, tehát nálunk, és akkor a Schmidt Andi jön majd a hírekkel, aztán utána egy kis autópiac következik, meg egy kis mesterséges intelligencia, mégpedig annak oktatási aspektusa, és a harmadik órában pedig azért fel kell készülni, hogy a Maestro egy levegővel fogja letolni a következő 60 percet.
Nem.
Én addig készítek a lenti konyhában egy posírozott lazacfilét. Tormahabbal.
Kérdéseket várok tőled.
Tőlem?
És aktív résztvételt a rovat életében. Igen.
Nincs nekem pénzem utazása.
Hát, bár bocsánatot kérek.
A férfiaknak nem jár SZIA kedvezmény. A férfiak az adó kedvezmény.
Sokkal távolabbra, sokkal menőbb körülmények között te utaztál távolabbra az elmúlt évben. Úgyhogy...
És akkor most ezt levered rajtam? Hát annyi 300 kilométeres repülés még utoléred az én?
Ezt a kamu kommunikációt verem le rajtad, hogy nincs nekem pénzem, meg időm.
Hát igen, de 5 évig gyűjtöttem rá, most 5 évig még a Balatonra se tudok lejutni, úgyhogy...
Na jó.
Így állunk. Visszavittem az üres üvegeket. Na, köszönjük a figyelmet, akkor Schmidt Andi hírei.